A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. Mai vendégünk Simonyi Tamás, a KPMG senior igazgatója, a Corporate Finance közép-kelet-európai regionális vezetője. Tamással egykor kollégák voltunk, még a múlt században a világgazdaság szerkesztőségében, ezért tegeződni fogunk. Szervusz, Tamás!
Szervusz, Pali, üdvözlöm a hallgatókat is!
Beszélgetésünk apropója, hogy a KPMG általad vezetett csapata révén a romániai banka Transzilvánia helyi leányvállalata, a Victoria Bank, megvásárolta a moldáv Microinvest 100%-át. Talán kezdjük a román bank, illetve a moldáv pénzügyi vállalkozás bemutatásával. Melyikkel kezded?
Beszéljünk a céltársaságról, amik a moldáv Microinvest nevű cég. Ez nem bank, tehát ő betétet nem gyűjthet, számlát nem vezethet, de hitelezhet. És ő elsősorban a moldáviai mezőgazdasági őstermelőket hitelezi, meg némi autóhitelt nyújt. Ugye Moldávia az Európa talán legszegényebb országa. Ugye azoknak, akiknek nincs a szemük előtt, ez egy olyan ország, amely Romániától keletre helyezkedik el, a szomszédja Ukrajna északon. Jobb oldalon, tehát még keletebbre pedig Oroszország, de közbeékelődik egy Transznyisztria nevű, hát Oroszország által elfoglalt terület. Ez az ország nem annyira szegény, mint a statisztikákból látszik, mert ők azt mondják, hogy a népességük akár megduplázható lenne, hogyha beleszámítanak azokat a moldávokat, akik külföldön dolgoznak. Tehát rengeteg euró érkezik az országba hazautalás címszó alatt.
Ez ugye abban a régióban nem olyan ritka, hiszen Romániában is rengeteg külföldi vendégmunkás van.
Ugye ez is egy kétnyelvű ország, román és az orosz. És a népesség az gyakorlatilag ugyanígy megosztott. Úgyhogy hol a orosz pártiak, hol a román pártiak nyernek.
Illetve hol az Európa pártiak, inkább
hát
úgy mondanám.
Igen, Európa per román pártiak, aztán majd meglátjuk, hogy a románok mennyire Európa pártiak. No, tehát ez a társaság, ha bank lenne, ez a negyedik legnagyobb bank lenne Moldáviában, ugyanis olyan szépen fejlődött. Ennek a tulajdonosa, az én volt ügyfelem, egy angol menedzser által vezetett befektetési alap, amelynek többsége volt a társaságban, és még mellette három további befektetési alap a tulajdonos. Ragyogóan működik a cég. Tudnélik, ők kitalálták maguknak ezt a őstermelő finanszírozást. A Moldáviában a mezőgazdaság még mindig talán a legnagyobb ágazat, és ők ehhez nagyon értenek. Tehát olyan nyereségesek, hogyha Magyarországon működnének, akkor az összes bankot megvernék nyereségességben. Tehát a tőkéjükre vetítve 35% körüli a megtérülés, és nem tavaly ennyi volt, meg tavaly előtt, hanem hosszú évek óta ennyi, annak ellenére, hogy ugye háború dúl a szomszédban, és az ott még sokkal élesebb, mint nálunk, a félelem. Ezen kívül ugye náluk is volt Covid, és borzalmas, aszályos évek vannak mögöttük. Tehát ilyen körülmények között mindenki azt gondolná, hogy egy ilyen cég nem tart két napig sem, és ennek ellenére minden évben hozzák az eredményt, és azt a könyvvizsgáló igazolja, akik nem mi vagyunk mellesleg, most éppen igen, de korábban nem. Tehát ez egy fantasztikus üzleti modell, és egy kiváló menedzsment. Aki megvette. A Banca Transilvania az Románia legnagyobb helyi tulajdonú bankja, amely összemérhető az OTP-vel nyereségesség dolgában, méretben nem, de egy szintén ragyogóan szervezett, és Romániában abszolút kiváló bank. A magyar sajtó méltánytalanul keveset ír róluk. Tőzsdén szerepelnek, az EBRD kis részben tulajdonosuk. Ők megvették ezt a Victoria Bankot, amely aztán a Microinvest vevője lett, a moldáv államtól. És a Victoria Bank lett végül is ennek a társaságnak a vevője.
Ha ilyen jó a bank, akkor már mint a moldáv bank, azaz az elad azaz az a bank, ugye, amelyet eladtak, akkor miért adták el? Ha ennyire azért jövedelmező, minden évben hozza a nyerességet.
Mert a tulajdonosuk az kockázati tőketársaság, nem is egy, hanem négy, akiknek ugye az a dolguk, hogy befektessenek, és utána kifektessenek.
Tehát ezek szerint, amikor befektettek, akkor jó áron vették, felerősítették, nyilván a menedzsmenttel segítették, igen, tapasztalatot adtak át, ahogy általában a kockázati tőkések tudják ezt csinálni.
És hát ültek benne 10 évig. Tehát a fő nyereség az nem is az volt, hogy olcsón vették, drágán adták el, mert tulajdonképpen nem adták el drágán, hanem azért kaptak sok pénzt érte, mert ez alatt a 10 év alatt ennek a banknak a tőkéje jelentősen meghízott, és ők nem nagyon vettek ki belőle.
Na most miért tartott ilyen sokáig az eladás? Ugye az háttéranyag, ugye, amit én elolvastam, az azt mutatta, hogy hát azért nem egy szokásos eladási folyamat zajlott itt. Azt gondolom, én nem tudom, hogy persze az 1 év, 2 év, de ez azért annál is több volt.
Igen, ez 6 évig tartott.
A szokásos azért, az 2 év, 1 év?
Hát pénzintézeteknél 1,5, akár 2 is, ha simán megy, akkor 1. Azért tartott ilyen sokáig, mert a tulajdonos nekem régi ügyfelem, ez az angol úr. Egyébként az ő tulajdonosa is 2-szer megváltozott menet közben. És hát ugye a COVID előtt kezdtük. Akkor volt érdeklődés, és már akkor a banka Transzilvánia adta a legjobb ajánlatot, és alá is írtuk az adásvételi szerződést. Majd kitört a COVID. Ez 2020 márciusában volt. Ugye fizetni kellett volna érte valamikor 2020 nyarán, és erre azt mondta a vevő, hogy hát ne haragudjatok, de ez a COVID beláthatatlan. Nem tudjuk, hogy ez mekkora károkat fog okozni. Nekünk most vigyázni kell a tőkénkre, úgyhogy inkább most nem vennénk meg. És az én ügyfelem becsületére legyen szólva, ő ezt megértette, és nem ment jogi útra, hanem azt mondta, hogy ő látja, hogy ez tetszik nekik, és a COVID elmúltával majd úgyis visszajönnek. Hát nem gondoltuk, hogy a COVID ilyen sokáig fog tartani. 2,5 évig tartott, amíg visszajöttek, de megint jöttek, viszont nem a Román Bank, hanem a helyi leányvállalat, a leánybank. És hát akkor gondoltuk, hogy oké, de hát ugyanahoz a csoporthoz tartoznak, megvannak az előző átvilágítás eredményei, ugyanaz az ügyvéd iroda, akit használnak, hát ez már ripsz-ropsz fog menni, szó sincs róla. Ugye, mert az új vevő, a helyi leánybank vezérigazgatója azt mondta, hogy innentől ez az én felelősségem. És én nem hagyatkozhatom arra, amit a kollégák Bukarestből 2,5 évvel ezelőtt találtak, mondtak, úgyhogy mindent az elejéről kezdtünk.
Azért ez nem volt egy könnyű eset, hogyha így most így elmondás alapján, mert gondolom te is egy kicsit, hogy is mondjam, rágtad a körmödet, hogy most akkor mi lesz, lehet, hogy most akkor az új vevő nem fogja jóvá hagyni a korábbi üzletet, illetve hát lehet, hogy ebből mégse lesz üzlet, vagy azért ez a veszély nem fenyegetett?
Hát van egy olyan mondás a mi szakmánkban, hogy a deal is done when it's done. Tehát akkor van vége a tranzakciónak, amikor vége van, és addig bármi történhet, mint hogy az előzőnél is. Tehát volt egy aláírt szerződésünk, és mégsem ment át teljesülésbe. Tehát az ember bizakodik, de azért amíg nincs a pénz a bankban, addig 2 évig tartott. Tehát a második menet még hosszabb volt, mint az első.
Milyen nagyságrendről van szó? Azért is kérdezem, mert azért mostanában volt olyan, hogy eladtak egy lengyel bankot, illetve az Erste megvette egy lengyel bankot, meg olvastam mások, itt milliárd eurós üzletekről szólt. Ebben az esetben is ekkora üzletről van szó, vagy pedig hát azért ez egy kisebb tétel?
Hát, hogy itt Moldováról beszélünk, úgyhogy ez egy kicsi és szegény ország, annak nem is a legnagyobb bankja, tehát itt messze nem azok a nagyságrendek. Nem is ez a jelentősége, hanem az, hogy ha az ember a legtöbb piaci szereplőt megkérdezi, hogy te akarnál-e Moldovában bármit venni, kiválóan működik. A legtöbb azt mondja, hogy Moldovában szó sincs róla, hát ott bármikor bármit történhet, megosztott ország, túl közel Ukrajnához, túl közel Oroszországhoz, még bottal sem. És lám.
Igen, de az előzményeket ismerve, ugye, amit elmondtál most a hallgatóknak, azért az látszik, hogy azért a kockázati tőketársaság is bement a moldáv piacra, tehát azért nyilván volt egy társaság, mint mondott 10 évvel ezelőtt, akik azt mondták, hogy itt érdemes befektetni.
10 évvel ezelőtt azért egy kicsit, hogy mondjam, egy kicsit nyugisabb volt a világ, mint ma.
A világ mindig nyugtalan, szóval azért meg kell mondanom neked, hogy ugye a világ válságról válságra megy.
Ez igaz.
De hát mindig mindenki azt mondja, hogy nyugodtabb volt a világ, aztán kiderül később, hogy mégsem.
Nagyon sok kockázati tőkecég, meg olyanok, akiknek az a feladatuk, tehát nyugati kormányoknak, ugyan mint nálunk, vannak fejlesztési ügynökségeik, akik fejlődő országokban segítik többnyire a pénzintézeteket, mert azokon keresztül lehet eljutatni a tőkét a helyi vállalatokhoz. A 2000-es évek második felében garmadával fektettek, többek között orosz bankokba, ugye EBRD, IFC és társai. A mai napig ott ülnek benne, és nem tudnak kiszállni.
Jó, hát igen, ez
nem csak Oroszországban, persze, hanem Kazasztán, Üzbegisztán, Grúzia, rengeteg ilyen van.
Jó, tehát ez egy több 10 millió eurós üzlet volt végül,
igen,
is, ugye?
Igen.
Elképzelhető, hogy Moldáviában még lesz eladó bank, és nektek esetleg, mint KPMG-nek van esélyetek másra is, vagy pedig pillanatnyilag ezzel az üzlettel lezárult a moldáv fejezet?
Hát Moldáviában nem lesz, hanem már is van egy eladó bank, méghozzá a legnagyobb. De senki nem akarja megvenni. A helyi szereplők nem vehetik meg, mert akkor túl nagyok lennének, és a helyi versenyhivatal ezt nem engedi meg. De ez olyan nagy viszonylag, hogy egy európai banknak Moldáviába bemenni ebbe a pozícióba túl nagy kockázat.
Itt kell talán beszélni arról, hogy azért általában a régióban, és nem csak a régióban, egész Európában sokszor van, hogy a politika közbeszól egy bank eladásnál. Mielőtt leültünk beszélgetni kint a folyosón, szót ejtettünk arról, hogy például az OTP korábban vett egy román bankot, de aztán nem tudott tovább terjeszkedni, és valószínűleg ennek nem üzleti okai voltak, és ráadásul neked némi közöd is van, vagy a KPMG-nek köze is van ugye az OTP romániai jelenlétéhez, ami már csak egy múltbéli jelenlét. Tehát a politikai okok sokszor belejátszanak. Ezek szerint itt ez nem volt akadály?
Nem, mert a vevő már ott volt Moldáviában, tehát számukra ez egy ismert név volt. Ugye ráadásul nekik Románia nagy testvér, tehát ez a bank onnan jött. Úgyhogy itt politikai probléma nem volt. Az megfontolandó volt, hogy ezzel a vásárlással a Victoria Bank egy elég nagyot nőtt. És azt gondolkoztak rajta, hogy nem korlátozza-e a versenyt, hogy most így szépen hizlalja magát a bank, de arra jutottak, hogy nem.
És ezzel lezárult a bank, az aláírás megtörtént, a KPMG is hozzájutott az az összeghez, amit a
díjunkhoz.
A díjunkhoz, igen.
Most már, hát még vannak utólagos elszámolások, mert ennek egy...
Hát ez a díj megtörtént.
De a vételár messze-messze legnagyobb részét kifizették, tehát itt már csak fillérek lesznek, ami még egy kicsit kell módosítani. Díjunkat megkaptuk, és azt kell mondjam, hogy minden szereplő, vevő, eladó, tanácsadó katulodalon rendkívül professzionális volt.
Tehát ez egy win-win történet?
Hát utólag igen. Aztán, hogy ez hogy válik be a vevőnek, azt majd az idő eldönti, mert egy ilyen társaság azért nem igazán illik egy bank szervezetébe. Tehát ez egy teljesen más üzleti modell, mint a bankoké.
Tehát magyarul integrálni kell majd ezt a moldáv bankot, ugye?
Hát az a terv, hogy nem integrálják, hanem külön meghagyják. Külön meghagyják, mert annyira más egy ilyen társaságnak a kultúrája, mint egy banké.
Igen, ez egy érdekes gondolat, mert azt hiszem, bankfúziók esetén általában mindjárt elkezdődik az integráció. Ugye Magyarországon ugye tudjuk, mikor három bankból alakul egy, vagy kettőből egy.
Én talán ezt kicsit ilyen sántító hasonlattal azt mondanám, hogy ez olyasmi, mint amikor egy bank egy broker céget vesz. Ugye a legtöbb, akinek volt, az beolvasztotta a saját treasury-jébe. És nagyjából ez a broker cégek halálát jelentette. Tehát megszűntek, mint kiváló teljesítménynyújtó brókercégek lenni, mert egy banknak a gondolkodás mondja teljesen más. Most van egy, amelyiknél ez nem történt meg, ez az Erste Bank. Tehát a mai napig létezik az Erste Befektetési RT, amelynek a jogelődjét én indítottam el 1992-ben, és a mai napig ragyogóan működik. Ott, ahol ezeket beolvasztották, azokról már nem lehet mindig ugyanezt elmondani.
Nézzük meg, hogy egy kicsit a régióban hogy néz ki a banki fúziók helyzete. Ugye egyet már így félig meddig említettünk, ugye, hogy az Erste csoport megvett a Santander lengyelországi leányvállalatát.
Tának kisebbségi részét.
Kisebbségi részességét. Erről lehetett olvasni. Egy kicsit, hogyha beszélnénk arról, hogy hogy néz ki a régióban mostanában bankfúziók helyzete, hogy látod, ez egy növekvő, stagnáló, vagy esetleg ez hát meg stagnáló helyzet, vagy növekszik, vagy stagnál, harmadik nincs.
Az a helyzet, hogy most nem megy rosszul a bankoknak, ugye volt jó néhány év a válság után azért, mert az ügyfelek nem tudtak fizetni, összeomlott az ingatlanpiac. Tehát mondjuk olyan 2008 és 2015 között rendkívüli veszteségeik voltak a bankoknak. Jó néhányat fel kellett tőkésíteni, részvényárok borzasztóan estek. És aztán meg azért volt baj az eurozónában, mert nagyon lementek a kamatok, és az alacsony kamatkörnyezetben a bankok nem tudnak keresni. Ami most van, az szinte idilli állapot. Mert a kamatok megemelkedtek, de nem annyival, hogy tönkre menjenek az ügyfelek.
Na, ilyet tőled nagyon rég nem hallottam. Itt, amikor beszélgettünk bankfúzióról, bankfúziókról, akkor többnyire negatív képet fejtettél a bankok helyzetéről, és a kockázatot említetted. De ilyen helyzet ezek szerint tényleg idilli állapot.
Hát ki tudja, meddig tart, mert semmi se tart örökké, úgyhogy biztos ez is megváltozik. Az eurozónában azért nem fantasztikus a bankok helyzete, de sokkal jobb, mint volt. Ugye a bankok eredményességében a legnagyobb tétel az a kamatszint magassága. Ha túl magas a kamat, az a baj, ha túl alacsony a kamat, az a baj. Most pont azon a szinten van, amikor még a bankok tudnak keresni, és amit keresnek, azt nem veszítik el az ügyfelek nem fizetésén. Úgyhogy most emiatt a bankok értékeltsége az megnőtt szerte a világon, és a kérdés az, hogy segíti a fúziókat, vagy nem. És a helyzet az, hogy igenis, meg nem is, mert most jobb pénzt lehet kapni a bankokért, mint korábban, viszont az eladók sem érzik úgy, hogy rá lennének kényszerítve, hogy eladják magukat. Korábban meg rá voltak kényszerítve, csak annyira nem kaptak érte pénzt, hogy inkább azt mondták, hogy összeszorítják a fogukat, és kibekkelik a nehéz időket. A probléma inkább ott van, hogy akik már ki akartak menni Közép-Kelet-Európából, az úgynevezett marginális szereplők, azok ezt már megtették. Tehát gondolok itt egy ír bankra, gondolok jó néhány olasz bankra, volt egy-két osztrák bank, amely kiment, az összes görög bank kiment, pedig a Balkánon nagyon jelentős volt a szerepük, meg minden olyan bank, amelyiknek ez a régió nem stratégia, tehát nem a hazai piac meghosszabbítása. Tehát Lengyelországot leszámítva, ahol még viszonylag sok bank van, 3-4 nemzet képviselteti magát, ugye mindenek előtt az osztrákok, az olaszok, ugye a KBC bank is még sok helyet ott van, és akkor kell egy kis szünetet tartani. Ami nagyon meglepő, mert ugye korábban a görög bankok azért nagyon aktívak voltak, de ma már nem, és német bank már szinte nincs sehol.
Na jó, itt tartunk egy kis szünetet, és aztán néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Simonyi Tamással, a KPMG szenior igazgatójával.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.